Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 130. Zsoltárunknak első versét. A 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen, e síralmas mélységből hallgass meg, Úr Isten, nyisd meg te füleidet, mi dönt téged hívlak. Dicséretét, és énekeljük a 236. dicséretünket, helyünket elfoglalva. A 236. dicséretünk első verse így kezdődik. Mindenek meghallják, és jól megtanulják. Énekeljük egészen az 5. versig.
Mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedem őket, nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség. Hogyha a városnak, a hagyháznak népét nem az Isten őrzi, hidd el annak veszélyt. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség. Csak hiába lészen reggel felkeléstek, néktek, kik erősen Istenben nem hisztek. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség. Ekképpen történik, mindnyájan ti néktek, munkával, bánattal, kenyeret kik esztek. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség. Nagy könnyen az Isten, minden áld azoknak, kik csak benne bíznak, s hozzá fohászkodnak. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünknek hozzánk szóló szent igéjét, ugyanint írva található János evangéliumában, János evangéliumának 21. részében, az első verstől a 14. versig bezárólag. hosszabb ige szakaszról van szó itt, kedves testvérek, foglaljátok el helyetteket. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tiberiás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nékik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivettették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-ban, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre azt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Isten tegye az ő igéjét áldottá szíveinkben, gyertek most, imádkozzunk az ő szent lelkéért. Mennyei Atyánk, azt szeretnénk neked most mindenek előtt megköszönni, hogy annyi csodálatos történettel tanítgatsz bennünket, és hívogatsz, hogy halljuk meg a te hangodat. Köszönjük, hogy végtelen szereteted és kegyelmed kiárad ránk, és olyan jó lenne ezt emberi mértékkel megérteni és leborulni előtted. De ez nem megy, Urunk. Ezért kérünk, hogy a te drága szent lelkedet küldjed, hogy valóban megismerhessük akaratodat, meghalljuk hangodat, mely csendesen szól hozzánk most is. Köszönjük neked, Urunk, hogy eljöhettünk e hajlékba, és köszönjük neked, hogy ígéretet kaptunk arra, hogy nem távozunk üres szívvel. Kérünk, hogy légy valóban úgy, ami mennyei táplálékunk az igén keresztül, hogy általa még jobban megértsük, milyen csodálatos, drága és szerető atyánk vagy. Így kérünk együtt most fiad nevében, Jézus Krisztusért, hallgass meg fohászkodásunkat. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésére készülve énekeljük fennállva a 445. dicséretünknek első versét. A 445. dicséretünk első verse így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen.
Szólsz hozzám, Istenem, én választ adni készen. Már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. De látod, kötve húz, még rég
kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, melyet ma az ő lelkének segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánok, írva található az imént elhangzott János evangéliumában a 21. résznek válogatott verseiben ekképpen. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre azt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nékik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és ott találtok. Amen. Kedves testvérek, egy húsvét után járunk, pünköst felé közeledve, és a mai napon is, ha elgondoljuk, visszaemlékezünk a Szentírásban olvasottakra, hallottakra, akkor együtt láthatjuk azt, hogy a történet, Jézus feltámadásának története nem ér véget ott a sírnál. Többször és több helyen megjelenik az Úr Jézus Krisztus az őt követőknek, többször és többféle formában találkozhatunk azzal, hogy megszólítja a reávízottakat, beszél a tanítványokkal, szól hozzájuk, újra és újra beszámolnak az evangéliumok arról, hogy Jézus Krisztus nem hagyta el feltámadása után sem az őt követőket. Nem is tehette, és nem is tesz így soha, ami drága Istenünk. És valóban szüksége volt ezeknek az embereknek arra, hogy az élő Úr szóljon hozzájuk. Hiszen a feltámadás emberi ésszel fel nem fogható. A feltámadás csodája olyan mennyei ajándék, amelyet a mi gyarló szívünk és az ő gyarló szíveik önmagukban, emberi erőben nem érthettek meg. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy valóban halljanak az örömhírről. Pontosan emiatt láthatjuk azt, hogy azok a tanítványok, akik egykor Jézus követői voltak, többször is találkozhattak Jézussal. Nagy szükségük volt arra. Gondoljatok csak bele, a mai világban több milliárd keresztény ember él. És éltek is az évszázadok során. És ez emberi értelemben mind annak köszönhető, hogy azok az első elhívott tanítványok nem voltak akkor magukra hagyva. Újra és újra szólítgatta őket Jézus, és mindig azt az üzenetet mondta el, amire szükségük volt éppen. Tette azért, hogy hitük erősödjék. Tette azért, hogy a mi hitünk is arra épülhessen, erre a megmagyarázhatatlan csodára. Krisztus feltámadt, jelen van. Van reménységünk a halál után, van út, igazság és élet a mennybe, de egyedül és kizárólag csak is Jézus Krisztus nevében. Ha most így együtt visszatekintünk bibliai ismeretünkre, akkor emlékezünk arra, hogy megszólította az Úr Jézus az emmausi tanítványokat, ezt a két megfáradt vándort, akik útjukon tanakodva arról beszélgettek, hogy mi is történt az elmúlt napokban ott Jeruzsálemben, mi az, amiről hallottak, mi ez a feltámadás. Megjelent mellettük Jézus. Tudjuk, hogy végigkísérte őket útjukon, és szólt hozzájuk, feltárta előttük, hogy meg lehet érteni az igén keresztül, az írásokon át azt, ami történt. Ami Jézusról megmondatott, az beteljesedett. Feltárta szemüket és szívüket arra a csodára is, amikor hajlékukba tért, hogy ő kenyérben adja magát. Hiszen mikor leült egy asztalhoz velük, akkor az étel megáldás, akkor döbbent rá szívük, hogy ki az, akivel beszélnek, és ki az, aki a küldetést adja számukra. Mondják el ezt a jó hírt másoknak is. Vagy gondoljunk Tamásra, erre a kétségekkel, kételkedésekkel küzdő emberrel, akinek nagy teher volt az, hogy mindent úgy fogalmazott meg maga körül, azzal az életfilozófiával, amit talán sokan mondanak, ti is ismeritek, hiszem, ha látom. Bizony nagy teher, ha valaki nem tud teljes szívvel hinni. Hiszem, ha látom. Jézus megjelent Tamásnak is, a zárt ajtókon átmenve, és megadta neki azt a lehetőséget, hogy lásson és higgyen. megmutatta sebei helyét, és beszélt vele. De egy életre szóló üzenetet adott Tamásnak és a mindenkori Tamásoknak, amikor elmondta ezt a mondatot: boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ezek a történetek mind-mind arra indítanak bennünket, ha figyelmes szívvel hallgatunk oda, hogy a feltámadást nem lehet emberi értelemmel felfogni, és Isten nem is várja ezt tőlünk, de ő maga jön, és ő maga segít abban, hogy kérges szívünk valóban megnyíljon-e titok előtt, és megértse, amennyire lehet, hogy mi történt. Nézzük meg most mindezek fényében és tükrében mai történetünket, ami ott történt a Tibériás tengernél, amit más néven Genezáreti tónak is mondanak, amikor Jézus megjelent a tanítványoknak. Hallhattuk, hogy a tanítványok közül 7 vannak itt jelen, név szerint ebből 5-öt felsorol a Szentírás, 7 ember üldögél egy bezárt szobában, közöttük ott van Simon Péter is. És ezek az emberek, látszólag nincs is ezzel semmi baj, fogják magukat és elindulnak halászni. Lemennek a Genezáreti tó partjához, azzal a szándékkal, hogy halat fogjanak. Lehet, hogy éhesek voltak, lehet, hogy a családjukról kellett gondoskodni, ezt nem írja az ige. Ha azonban igazán mélyre tekintünk, akkor mégis megértjük azt, hogy valami itt még sincs rendben. Látszólag halászni indulnak, amiben valóban semmi kivetnivalót nem találunk, hiszen 7 halász emberről van itt szó. De ha mélyebben odafigyelünk az igére, és teljes összefüggéseiben próbáljuk megérteni, más evangéliumok segítségével is, akkor megértjük azt, hogy ők egyáltalán nem oda mentek, és nem azt tették itt ebben a pillanatban, amit tenniük kellett volna. Máté evangéliumában ugyanis ezt olvassuk. Jézus szavai ezek voltak ő feléjük. Menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Menjetek el, adjátok hírül. Ezt az üzenetet kapták az Úr Jézus Krisztustól, a feltámadt dicsőséges királytól ezek a tanítványok. Menjetek el, adjátok hírül. Mondjátok el azt a csodát, amit láttatok. Mondjátok el, amit ember nem érthet meg emberi szívvel, emberi látással, csak úgy, hogyha újra és újra hallja az örömhírt, és Isten az ő drága lelkével felnyitja a szívét, a szemét, hogy megértse ezt a csodát. Menjétek, menjetek el, mondjátok el, adjátok tovább. És ők ehelyett halászni indultak. Elmentek csüggett szívvel, visszatértek a múlt biztos pontjához, ahhoz a földies látásmódhoz, amelyből egykor már ellettek szólítva. Visszamentek halászni, de nem úgy, ahogy Jézus kérte annak idején, hogy embereket halásszanak, hanem elmentek halászni, nem embereket Isten ügyének, hanem halat a gyomruknak. Ha belenézünk ebbe az igébe, akkor látjuk, hogy mennyire emberi és mennyire ismerős ez a kép. Mert nagyon hamar el lehet feledkezni a lényegről. Alig egy héttel vagyunk húsvét után. És milyen könnyen elfeledkezik az ember arról az örömhírről, amely hirdettetik minden húsvét ünnepén újra és újra. Krisztus feltámadt. Egy-egy adott élethelyzet mutatja meg számunkra igazán, hogy milyen sokszor a földi szempontokra tekintünk mi magunk is. Pedig nem ez lenne a dolgunk. Nem a földies látásmód a mi feladatunk. Én nagyon magamra ismertem. Hadd mondjam el, nem olyan régen történt velem egy nagyon megrázó eset. Édesanyám telefonon hívott, hogy egy közeli jó ismerősünk, egy barátunk, egy idősebb hölgy kórházban van, és már nem sok reményt adnak neki az orvosok. Imádkoztam érte, és utána az első gondolatom az volt, hogy elszaladok a postára, és feladom neki a postán a mai igét, ezt a kis füzetecskét, melyben minden napra buzdító üzenetek vannak. Ez volt az első gondolatom. Azután mégsem a postára mentem, hanem elmosogattam, takarítottam, megfőztem az ebédet, vártam a gyerekeket. Úgy gondoltam, valami fontosat teszek. De mégis, ha belenézünk, Isten akarata elé oda helyeztem valami mást, valami látszólag fontosabbat. És néhány nap múlva ez az asszony meghalt. És én nem tettem meg, amit meg kellett volna tennem, nem adtam tovább a reám bízott evangéliumot, hanem belegabolyodtam a hétköznapok hálójába, a földies látásmódba. Kedves testvérek, hadd mondjam újra, hogy ezek az emberek, akik halászni indultak, látszólag semmi rosszat nem tettek, nincs a halászatban semmi baj. Az a baj, hogy rossz irányba indultak. Az a baj, ahogy elindultak. Ezt tükrözi az is, ahogy láthatjuk, hogyan is indultak, mert olyan sötét, borongós ez a kép. Péter az, aki kimondja, mert mindig ő volt, aki dönt, ő volt a szószóló, elmegyek halászni. És a tanítványok csak annyit mondanak, mi is elmegyünk veled. De valahogy mégis olyan komoran hangoznak ezek a szavak. Hol van itt az öröm, hol van a reménység, hol hallunk itt arról, hogy nekünk ügyünk van, feladatunk, a mi életünknek most más irányt kell vetnie. Itt csak az éjszaka sötétje érződik, az a csöndes melankólia és reménytelenség, ami szinte előrevetíti nekünk, hogy ez a lépés kudarcra van ítélve. Joggal tehetjük most fel együtt itt a kérdést, mit jelent ez akkor számunkra nézve így húsvét és pünkösd között félúton? Ne menjek vissza a munkahelyemre, ne gondoskodjam a családomról, ne tegyem a mindennapi kötelességeimet? Szó sincs róla. Erre lehetőségünk sincsen, és nem is ez a dolgunk. Mindannyiunknak azonban van egy közös kötelessége, mindannyiunk számára, akik Krisztus követői lettünk, van egy közös feladatunk, amely nélkül az életünk sokszor vesz rossz irányt. És hadd mutassam most itt fel előttetek ezt a könyvet, a Szentírást. Csodálatos könyv ez. Minél többet és többet olvasom, annál inkább meghajlok Isten akarata előtt. Minél többször veszem a kezembe, annál inkább látom, hogy semmi nincsen véletlenül ebben a drága könyvben. És minden szaván keresztül, ha az Úr akarja, szólni tud hozzánk. Gyönyörű könyv a Szentírás. Érdemes kézbe venni. Érdemes fohászkodva minden nap olvasni, akár csak egy kicsinke részt is belőle. Nem tudom, a testvérek hogy vannak vele, én nekem azok a napok, amikor reggel nem volt arra alkalmam, hogy leüljek és imádkozzam, és olvassak a Bibliát, valahogy olyan széteső, üres napokká válnak. De nagyon jó, hogy minden reggel lehet olvasni, és lehet este is elalvás előtt. És reggelente kérhetjük, hogy Urunk, engedd, hogy meghalljuk a szavadat, megértsük ma is az akaratodat, hogy gyarapodjon az ismeretünk te tőled, hogy ne menjünk rossz irányba. Ez a hét ember itt a tópartján egész éjszaka hiába valóan küzdött. Nem tudom, láttak-e már a testvérek halfogást hálóval. Én fiatal gyermekkoromban láttam, amikor ezek a nagy erős emberek kidobják ezt a hálót, és utána vonszolják kifelé, ami még akkor is nehéz, amikor nincs benne hal. Hát még amikor van benne hal, de akkor legalább ott van az az öröm, hogy hallal van teli. Ha pedig a háló üres marad, akkor a szív is üres és csalódott marad. Ez a hét ember egész éjszaka hiába valóan küzdött. Nem fogtak egyetlen egy halat, mert Isten nem ad halat, ha ő nem akar. És akkor a háló üres marad. Az életben vannak kudarcaink. Az életünkben sokszor élünk át csődöket. Az életünk során sokszor olyan mélypontokat kapunk, amikor meg kell állnunk és fel kell tennünk a kérdést, Uram, ez a te akaratod? Ez most próba? Úgy, mint ahogy Jób kapta? Vagy esetleg talán mégis azért van, mert én engedetlen voltam? Bizony nehéz kérdés ez, de hiszem, hogy választ ad rá Isten, hogyha valóban szívből föltesszük neki. Ez a hét ember nem jó irányba ment. Nem azt tette, amit kellett volna. Isten ügye helyett megálltak a régi háló mellett, a múlt, a földies látásmódját választották. Számomra a mai történetben azonban a legcsodálatosabb mégis az, hogy az Úr Jézus mégsem hagyta magára ezt a hét embert. Bár ők nem ott voltak, ahol kellett volna, mégis elment utánuk. Nem is volt messze. Nem szállt ugyan be a csónakba, nem adta áldását erre a halfogásra, ott állt a parton, de nem volt távol, mint egy 200 könyöknyire, ez 100 méter sem lehetett. Halló távolságon belül szólt, szólongatta őket, és kérdezte, fiaim, nincs ennivalótok? És lássuk meg, hogy milyen földies, és milyen emberi a tanítványok szíve még mindig, mert nem ismerték meg őt. Jézus ott állt a parton, szólongatta őket, és nem ismerték fel. Nem tudták, hogy ő az. Nem olyan régen, alig 2 hete, a fájdalomtól megkötözve egy teljes hetet ágyban kellett feküdnöm, és szinte moccani sem bírtam. Hadd mondjam el nektek, hogy hogy is történt. Péntek volt, és ugye nálunk Budakalászon ilyenkor lehet égetni a száraz gallyakat. A férjem nagy munkával, fáradtsággal kivágott sok tűzszövis bokrot, akik tudják milyen, nagyon szúrósak az ágai, mert féltettük a gyerekeket ezektől a bokroktól, és apósommal tüzet raktunk, hogy elégessük ezeket a hatalmas nagy ágakat és gallyakat. Egész délután dolgoztunk, az én apósom már nem fiatal ember, és láttam, hogy mennyire fáradt. Segítettem neki, de ekkor férjem is és apósom is azt kérte tőlem, hogy hagyjuk már abba, folytassuk jövő héten. De én megmakacsoltam magam, és azt mondtam, hogy nem, csináljuk, és még nagyobb hévvel dolgoztam, hogy az összes ág eléghessen. Este már éreztem, hogy valami nincs rendben, és másnap moccani sem tudtam a fájdalomtól. Akik átéltek már hasonlót, tudják, hogy milyen az ilyen becsípődés, vagy izomgörcs, injekciók, orvosságok. Ezeket kellett átélnem, de a legszomorúbb volt, hogy magam sem értettem, hogy miért történt így. Csak feküdtem, míg végül arra gondoltam, az igét előveszem és olvasom, és ezt a szót, ezt a mondatot hallottam először Istenünktől, de az Úr meggyógyította. Hát nem csodálatos, ezt az üzenetet kaptam, de én még mindig ott feküdtem, és sajnáltam magam, mert tehetetlen voltam. Másnap újra elővettem a Szentírást, és ez az üzenet érkezett, kedves testvére, pajzs és páncél az ő hűsége. Úgy gondolom, ilyen csodálatos biztatás csak a mennyből érkezhet. Pajzs és páncél, pont azok a szavak, melyek a fájó hát körül vannak, melyek körülveszik az embert, mint pajzs és páncél. De még mindig csak feküdtem, és az utolsó ige, amit ugye a 6. napon kaptam, az ez volt. Már kicsit szigorúbban szólt, mert aki engem dicsőít, annak mutatom meg szabadításomat. És azon az estén nagyon elszégyeltem magam, oda hívtam a férjemet, és elmondtam neki, hogy az Úr szólt hozzám az igén keresztül, és én mégsem ismertem fel a hangját, pedig ott volt egészen közel, és mégsem értettem meg, csak pár nappal ezelőtt, hogy én engedetlen voltam, mert megvan írva a Szentírásban, hogy a feleségek engedelmeskedjenek a férjüknek, és mégiscsak dobáltam azokat a nagy ágakat a tűzre, amíg így nem jártam. Másnapra Isten meggyógyította a hátamat. Az üres hálom megtelt halakkal, és én tudtam már, hogy kitette ezt velem. Kedves testvérek, mindannyian küzdünk az életünkben időnként az üres hálóinkkal, és mindannyian átéljük azt a kudarcot, melyről itt az ige szól. De legyen számunkra az a biztatás, és az az üzenet, hogy a parton ott áll az Úr Jézus, és szólongat bennünket. Szó szerint így hallhatjuk a görög szövegben, fiacskák, kisfiúk, nincsen ennivalótok? Nincsen ennivalótok? Hadd tegyem fel én is a kérdést, és azt hiszem, hogy erre csak kiki magában tud választ adni. Helyén vagyok? Helyén van az életem? Jó úton vagyok? Jó az, amit teszek? Van rajta áldás? Érzem azt, hogy gyümölcsöket termek? Látom-e azt, hogy minden úgy van, ahogy lennie kell? Vagy nincs benne öröm? Nincs benne áldás? Nincsen eredmény? Csak baj van, csőd és szomorúság? Jézus engedte, hogy ezek a tanítványok egész éjszaka küzdjenek. ott állt a parton, de engedte, hogy átéljék saját maguk azt a sikertelenséget, azt a csőd helyzetet, aminek a végén ki tudták mondani, nincs. Bizony sokszor engedi az Isten, de csak azért teszi, hogy végre megálljunk, és ki tudjuk mondani, Uram, nincsen, nélküled nincsen, nélküled a te szavad, a te akaratod teljesítése nélkül nem lehet áldás az életemben. Ha én elindulok, és tegyek bármit, ha te nem kéred azt tőlem, akkor nem lesz rajta áldás. Nincsen. Nem lehet hal a hálóban, ha nem az Úr adja. És itt van egy csodálatos fordulat, nem tudom, felfigyeltek-e arra a testvérek, hogy a tanítványok még nem tudják, hogy ki az. Nem ismerik fel, de Jézus mégis szól hozzájuk. Az ő hitetlen, megkérgesedett szívük ellenére szól az Úr, és szólva ezt mondja, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán. Vajon miért a jobb oldalán? Gondolkodtam. Talán a testvérek is elgondolkodnak. De a lényeg az, hogy megtették. Akadékoskodhattak volna, mondhatták volna, hát ők voltak a halászok, hogy Úrunk, hát nem mindegy melyik oldalon. De végre megtették. Megtették azt, amit megértettek, Isten szavára engedelmeskedtek. És ezután telt meg az a hálóhalakkal, és ekkor nyílt fel a szemük, mert újra és újra kell az a csodálatos tapasztalat a mi szíveinknek is, hogy megértsük, hogy ott van az Úr az életünkben. Nem hagy magunkra akkor sem, amikor mi rossz irányba indultunk. Utánunk jön, alig 100 méternyire halló távolságon belül szól, és hívogat bennünket, és megmondja, hogy mit tegyünk. És amikor kiérnek a partra, Péter a maga vehemenciájával beugrik a vízbe, és úszik, hogy minél hamarabb ott legyen, akkor mit látnak? Azt, hogy a tűzön, a parázson már ott van a hal, ott a kenyér, melyet nem ők szereztek, a hal már ott van, mert Jézus azzal várja őket. Így adja előre az ő szeretetét. Így ábrázolja ki újra és újra, hogy vár ránk. Vár mindaddig, amíg fel nem nyílik a szívünk, és le nem tudunk borulni ő előtte, hogy megköszönjük. Kedves testvérek, ezt a könyvet szeretném újra felmutatni nektek. Isten igéje ez. Ahhoz, hogy megteljen a hálónk, vegyük és olvassuk. Amen. Hajtsuk meg fejünket Urunk előtt, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, azzal a bűnbánattal állunk most meg együtt előtted, én magam is saját életemre tekintve, hogy olyan sokszor gabajodunk a régi hálóba, olyan sokszor megyünk oda, ahová te nem hívtál, és olyan sokszor tesszük azt, amire te nem kértél. Köszönjük neked, Urunk, hogy igéd által figyelmeztetsz erre. Köszönjük, hogy nem véletlenül teszed ezt. Köszönjük, hogy te nem elítélni, elvetni, kitaszítani akarsz bennünket, hiszen szerető Isten vagy, hanem szeretnéd, hogy lehújjon a szívünkről a kéreg, szeretnéd, ha felnyílna a szemünk és leborulnánk előtted, és azt kérnénk semmi többet, csak hogy jöjj Uram, cselekedj rajtam keresztül, és segíts, hogy akaratod szerint éljem az életemet. Drága jó Jézusunk, a teli háló az egy nagy ajándék. Ha rendben mennek a dolgaink, az egy nagy ajándék. De a legcsodálatosabb, hogy te akkor is szólsz hozzánk, amikor mi elindulunk a másik irányba, hogy visszahívjál oda, ahol a küldetésünk van. Kérünk, ezzel a szívvel készítkess arra bennünket, hogy ne feledkezzünk el a húsvéti örömhírről, akkor sem, ha az idő szekere tovább halad, és ne feledkezzünk el arról a küldetésről, melyet te bíztál ránk, hogy nincsen itt, mert feltámadtál, és jelen vagy, hogy uralkodj, és sok-sok emberi szívet magadhoz hívjál, hogy minél többen lássuk, benned van az örök élet reménye. Így kérünk együtt, hogy ez a küldetés váljék valóra, és köszönjük, hogy ehhez adod az igét, a Szentírást, amely ugyan sokszor nehéz és valóban fáradtságos olvasmány, de mégis egy szón keresztül is tudsz szólni hozzánk, és megérteted velünk azt, ami egy életre a mi feladatunk, hogy megértsük. Köszönjük neked, hogy nem csak magunkért kérhetünk, hanem mindazokra, akiket ránk bíztál, akár körülöttünk élő családtagjainkra, testvéreinkre, barátainkra, ismerőseinkre, add, hogy hívogassunk másokat is a hajlékba, és mutassuk meg egész életünkkel, hogy neked engedelmeskedni jó, a legjobb, amit tehetünk. És köszönjük neked, hogy nem mondasz le rólunk, és köszönjük, hogy így mi sem mondhatunk le másokról. Kérünk, vigyázz a gyülekezet lelkipásztorára, testvérekre, akik most Zilahon énekelnek, áld meg az ő szolgálatukat, vezesd őket haza hozzánk. És kérünk, Urunk, egész magyar hazánkra vigyázzál. Kérünk minden magyar testvérünkre, és kérünk erre az egész világra, Urunk. Ne vess még el bennünket, hanem könyörülj rajtunk, és szereteteddel maradj velünk. Tudjuk, hogy Te így teszel. Mennyei Atyánk, Jézus nevében hallgass meg imádságunkat. Egy csendes percben mondjuk el imáinkat Istennek. Mondjuk el együtt hangosan az Úrtól tanult imádságunkat is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Kedves testvérek, helyeteket elfoglalva énekeljük el záró énekünket. Majd, hát hirdetésből nem sokat hoztam, de hallgassátok meg szeretettel, majd kérjük az áldást, és végül énekeljük el nemzeti imánkat, a himnuszt. Most énekeljük együtt a záró énekünket, a 465. dicséretünknek valamennyi versét. A 465. dicséret így kezdődik: Szelid szemed, Úr Jézus.
Szelid szemed, Úr Jézus, jó
Fennállva kérjük Istenünk áldását. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és majd fogtok. Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.